A Debreceni Egyetem Klinikai Központ anesteziológiai és intenzív terápiás klinikája elismerést kapott a szertonációt segítő kimagasló tevékenységéért. Az intézményben több évtizedek kiemelt fontosságúnak tartják a szertonációt és az ezzel kapcsolatos ismeretek minél szélesebb körű terjesztését. A transzplantációs alapítványa a megújított életekért pedig az intézmény igazgatója Fülesdi Béla tevékenységét ismerte el a Szent Kozma és Damján díjjal. A professzor többek között azzal érdemelte ki a kitüntetést, hogy évtizedek óta részt vesz az egyik legaktívabb donorjelentő intézmény munkájában, a legmagasabb szakmai szinten támogatja és képviseli a szerdonáció ügyét, továbbá oktatója a szerdonációs célú továbbképzéseknek. Fülesdi Béla, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának igazgatója. Professzor úr egy igen szép díjat mutatott nekem már is, ahogy ide beléptem, hiszen ez a díj az apropója a mi beszélgetésünknek. Kérem, hogy mutassa be.
Ezt a transzplantációs alapítvány hozta létre azoknak a transzplantátoknak a egyesülete, akik valamilyen szervet kaptak az életük során, és ezzel az alapítványi díjjal szeretnék megköszönteni azokat az embereket, akik hosszú távon hozzájárultak a szervátültetéseknek a sikeréhez. A díjat úgy hívják, hogy Szent Kozma és Szent Damján díj, akik a transzplantáció védőszentjei, és ezzel ismerik el tulajdonképpen a tevékenységet. 2019-ben kaptam én ezt a díjat, de a Covid miatt idén került átadásra.
Egy bizonyos tevékenységért kapták ezt az elismerést, illetve kapta professzor úr, mert hogy itt a klinika a szertonációt kimagasló módon segíti, és ehhez hozzátartoznak azok a képzések, amelyek már 20 éve folynak. Beszéljünk ezekről is.
Én 20 éve vettem át az intézet vezetését Urai professzornőtől, akitől megörököltem azt a szemléletet, hogy igenis fontos, hogy azokban a betegekben levő szerveket, akiken már nem tudunk segíteni, igyekezzünk megmenteni és szervátültetésre alkalmassá tenni. Tehát, hogy korán ismerjük fel azokat a betegeket, akiknek egy olyan betegségük alakult ki, hogy agyhalottá váltak, és már élettel összeegyeztethetetlen az állapotuk, őnekik a szerveiket szervátültetésre alkalmassá tudjuk tenni. És hát ennek az örökségnek a továbbvívőjeként 20 esztendővel ezelőtt elkezdtünk egy agyhalál megállapítással és szervátültetéssel kapcsolatos évi rendszerességgel tartott képzőprogramot, amit nem csak az anesteziológus orvosoknak, hanem a társszakmák érintett képviselőinek is tartunk, és hát ez egy regionális képzőprogram, ami magába foglalja Hajdú-Bihar megyei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kollégáknak a képzését, és ez egy olyan szemléletet igyekszik nyújtani, ami közkincsként értékeli a megmenthető szerveket, és a fontosságát hangsúlyozza a transzplantációs folyamatnak.
A szemléletmódon túl mi mindent nyújt egy-egy ilyen képzés évről évre?
Elméleti előadások mellett nagyon sok olyan gyakorlati jellegű képzéssel egészítettük ki a tanfolyamot, amelyek segíthetik azt, hogy minél kifinomultabb legyen az agyhalálnak a diagnózisa, és segíteni tudjuk azt, hogy minél több szerv jó állapotban kerüljön átültetésre.
Hogy van ez most Magyarországon, hogy kinek a szervei ültethetők át, tehát van ennek valamilyen törvényi háttere?
Igen, van egy jogszabályi háttere, az egyik legerősebb jogszabályi háttérrel rendelkezünk Magyarországon, európai viszonylatban is. A magyarországi jogszabályi háttér olyan, hogy amennyiben az élő személy életében nem tiltakozott a szerveinek a felhasználása ellen, akkor az a feltételezés van, hogy egy feltételezett beleegyezéssel ő kinyilvánította, hogy halála esetén a szervei átültethető.
Melyek azok a szervek, amelyeket a leggyakrabban át lehet ültetni, leggyakrabban meg lehet ilyenkor menteni?
A leggyakoribb, mert hogy a legkevésbé érzékeny a halálbeálltát követően létrejövő változásokra az a vese, tehát két veséről beszélünk ugye egy-egy szervdonor esetén, de mi arra törekszünk, hogy úgynevezett multiorgándonációkat tegyünk lehetővé, ami azt jelenti, hogy több szervet is alkalmassá igyekszünk tenni egyetlen elhunyt személy szívből arra, hogy átültethetők legyenek, így májat, tüdőt és szívet is lehet átültetni a betegekből. Ugye a kornea transzplantáció az agyhalott betegekből is, de a már nem agyhalott elhunyt betegekből is történik. A kornea transzplantáció ilyen szempontból az agyhaláltól egy kicsit még szélesebben elkülönül, tehát a kornea transzplantáció az szintén hozzájárul ehhez, de az egy nagyobb volumenű, mint a vese. Debrecenben egyébként a 90-es évektől zajlik vese transzplantációs program, tehát Debrecenben szerv kivételek történnek, de beültetés csak a vese vonatkozásában van. Az összes többi szervet 2013 óta az Eurotransplant nevű szervezetnek ajánljuk fel, ami egy európai transzplantációt koordináló szervezet, és ennek Magyarország 13 óta a tagja, és ott történik a szerveknek az elosztása, illetve a megfelelő recipiensek, tehát kapóknak a megkeresése és a szervbeültetés.
Ez az észak-alföldi régió a legaktívabb hazánkban a szervdonációban. Miért? Hogy alakulhatott ez így?
Hát én azt gondolom, meg abban hiszek, hogy ez éppen ennek a 20 éves képzőprogramnak a következménye, sikerült a régió intenzív osztályainak egy olyan szemléletet megtanítani, amely kincsként kezeli ezeket a elhunyt személyeknek a szerveit, és fontosnak tartja a transzplantációt. Akik ebben a régióban dolgoznak, vezető főorvosok, ők mindannyian magukévá tették ezt a szemléletet, és ezért azok a nagy kórházak, akik ebben a régióban vannak, összességükben körülbelül a hazai szervdonációnak a nagyjából az 50%-át adják.
Mennyire anonim ez a történet? Szóval a hozzátartozók tudják-e, hogy ki kapja az elhunyt szerettük egyik szervét, illetve aki kapja a szervet, tudja-e, hogy kinek a szervét kapja? Tehát anonim?
Teljes mértékben anonim. Nem is lenne célszerű szerintem, hogy személyesen ezekről tájékoztatást nyújtsanak a szervek. Az utóbbi időben a Országos Vérellátó Szolgálatnak a transzplantációs részlege annyit szokott küldeni, annyi tájékoztatást az elhunyt személy hozzátartozóinak, hogy az elhunyt személy szervét, például a veséjét felhasználták, és egy X éves személybe ültették be. Ez inkább egy ilyen pozitív, megerősítő visszajelzés, de ebből nem kereshető vissza egyik esetben sem, hogy ki volt az a személy, akibe beültették. Ez jogszabályilag így van leszabályozva, én azt gondolom, hogy ez helyes is, mert lehetnek rosszindulatú, vagy lelkileg nem megfelelő reakciók egy ilyen transzplantációt követően.
Szóval van ennek egy etikai háttere, igaz?
Van ennek egy fontos etikai, jogi, etikai háttere, így van.
Na most a nyomonkövetés során mennyire gyakori az, hogy egy-egy szerv kilökődik, nem fogadja be a páciens szervezete, teste?
Ez elsősorban már nem hozzánk tartozó kérdés. Tehát ez inkább transzplantációs sebészeti kérdés. Ezt a részét ők követik, tehát én ebben érdemben nem tudok nyilatkozni. Nyilván előfordulnak olyan kilökődési reakciók, amelyek elkerülhetők, vannak olyanok, amelyek kevésbé elkerülhetők, de még egyszer mondom, ez nem az én szakterületem, nem szeretnék benne nyilatkozni.
Az a folyamat izgalmas nagyon-nagyon, ugye, amikor van egy várakozás, van egy lista, és akkor adódik egy szerv, ami átültet. Hogy kell ezt elképzelni folyamatában?
Hát ugye úgy van, hogy a különböző szervekre vonatkozóan különböző várólisták vannak az országban. Ezek mind országos várólisták, amelyeket most már csatlakoztattak az Eurotransplant várólistáihoz is. Ugye mi egy kis ország vagyunk, különösen a speciális szervek vonatkozásában, máj, szív, tüdő, nem biztos, hogy ebben a kis országban lehet találni a megfelelő várakozó személynek megfelelő szervet, és ezért is jó, hogy ebbe a Eurotransplantba csatlakoztunk, mert nagyon sokszor például a magyar szerveket Németországban, de a német májat Magyarországon ültetik be és mentik meg az embereknek az életét. Tehát itt ezt egy nagyon alapos laboratóriumi, illetve antitest vizsgálat előzi meg minden alkalommal, amikor eldől, hogy az illető szerv, amit itt mi eltávolítottunk, hova fog menni, hol van az a legjobb antigén-antitest összetétel, aki beültethető igazán ez az illető szerv.
A szám is tátva maradt, mert én azt hittem, hogy ezek nem kerülhetnek ki az országból, és nem kerülhetnek be idegen országból szervek az országba. Most ez nekem új információ.
Pont ez a lényeg ennek a Eurotranszplant csatlakozásnak, amit 2013-ban Szócska Miklós államtitkár úr vezetésével végigvitt az egészségügyi kormányzat, hogy egy olyan nagy szervezetet csatlakoztunk, ahol nagyobb a szervekhez jutásnak az esélye. Tehát egy olyan nagy csapathoz csatlakoztunk, ami különösen, ahogy mondtam, a speciális szervek vonatkozásában nagyon nagy mértékben megemeli a magyar szervre várakozóknak az esélyeit ahhoz, hogy hamar szervhez tudjanak jutni.
Egyébként is nagyon fontosak itt az időintervallumok, ugye, hogy mennyi időn belül jut el a szerv, milyen állapotban, hogyan, milyen körülmények között. Ha meg nemzetközi viszonylatban gondolkodunk, nagyobb távolságokban, így aztán még égetőbb ez a kérdés, igaz?
Így van, de erre egy nagyon professzionális infrastruktúra van ráépítve, aminek része többek között a Debreceni Nemzetközi Repülőtér. Például a legutóbbi transzplantáció alkalmával az előzetes vizsgálatok alapján a tüdő az egy németországi várakozónak a mellkasába volt beleültethető, ezért egy németországi team jött el kivenni a tüdőt, és ők szállították biztonságos körülmények között, tartósítva a szervet a németországi transzplantáció.
Tehát addig az életfunkciókat fenntartják, míg nem ér ide ez a csapat, és ki nem emelik a szervet.
Így van, itt életfunkciókról olyan jogi vonatkozásban nem beszélünk, hogy itt az agynak a teljes pusztulása az már igazolódott és bizonyított. Tulajdonképpen a keringést tartjuk fent, a szerveknek a keringését támogatjuk meg, igen. És ez a keringésnek a fenntartása teszi azt lehetővé, hogy ezek a szervek még úgymond funkciójukban maradjanak, és átültethetővé váljanak.
Van arról valamiféle adat, hogy mondjuk évente hány ember életét sikerül ilyen módon megmenteni?
Ugye, ha azt mondjuk, hogy azokon a helyeken, ahol nagyon figyelünk arra, hogy ez a több szervi donáció, tehát több szervet tudjunk egy elhunyt szeméből alkalmassá tenni az átültetésre, átlagosan olyan 3 szerv, tehát a két vese, meg még valaminek az átültetése megtörténhet, akkor azért azt mondható, hogy például a Debreceni Egyetem vonatkozásában, ahol mi évente 18-20 sikeres donációt végzünk, az ugye 60 embernek a megmentését jelenti évente, ami szerintem egy nagyon szép szám, mi büszkék vagyunk rá.
Professzor úr, még nem beszéltünk arról, és feltétlenül meg kell említeni, hogy a COVID-járvány mennyire befolyásolta az önök tevékenységét, hiszen ez egy roppant érzékeny terület.
Ez egy óriási kihívás volt nekünk itt, mert az egész megyének a COVID-intenzív ellátását nekünk kellett biztosítani, de mindemellett ugye a Debreceni Egyetem egy regionális központ bizonyos tevékenységekben, szívsebészetben, idegsebészetben, hasi sebészetben, mellkasebészetben, tehát úgy kellett vinnünk a COVID-intenzív, hogy közben ezeket a funkciókat változatlanul fenn kellett tartanunk a sürgős beavatkozásokra vonatkozóan. Úgyhogy itt két része lett osztva a team, az egyik része a csapatnak a COVID-ellátásban vett részt, a másik pedig ezeknek a fontos regionális sebészeti feladatoknak az ellátását támogatta. És így módon ugye itt abban az időben, amikor a COVID volt, akkor is biztosítani kellett a sürgős beavatkozásokat, és a sürgős beavatkozásoknál is figyelnünk kellett arra, hogy azokban az esetekben, ahol már például nagy agyvérzések esetén, vagy kiterjedt traumák esetén, ahol már élettel összeegyeztetetlen folyamatok zajlanak, akkor is a COVID alatt is biztosítani tudjuk a szervtranszplantációnak a sikerességét.
Fülesdi Bélát, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának igazgatóját hallották.